Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Következő műsorunkban egy előadást hallhatnak, amelyet Buza Patrik, a Budai Irgalmas Rendi Kórház lelki gondozói szolgálatának vezetője, a haldoklók kíséréséről tartott. Az előadás 2018 májusában hangzott el az önkéntes beteglátogatók összejövetelén.
Segíteni. Különös csúcspont a halál. Nagyon nehéz, és az életünket betöltő átlépés. Az életnek a teljességében, az Isten színe látásába. Nekünk, keresztényeknek különösen is fontos, a saját életünkben éppen úgy, mint annak az életében, akinek megadatik, hogy részt vegyünk ezekben az utolsó hónapjaiban, heteiben, napjaiban. Életfontosságú, ha mondhatom így, hiszen az üdvösségünkbe vezet az ajtó. De ettől még borzasztóan nehéz. A halál bárminek is tekintem, félelem és szenvedés kapat hozzá. Gyötrelmesen nehéz, mindenek előtt. Azért olyan nehéz, mert személyesen nehéz. Azt gondolom, hogy mindnyájunknak a saját halálunkkal való kapcsolaton keresztül vezethet csak az út ahhoz, hogy a másik mellé tudjunk állni. Valamilyen szinten azt gondolom, mindnyájan készülünk és szembenézünk. Hiszen pont ezért annyira nehéz, mert a saját halálunkról is szóban, mert mindnyájunkat érint, mert mindenkit érint. És azt remélem, hogy ha ezt kimondom, az abban is segít, hogy érzem majd és értem majd a törékenységét mindazoknak, akik az adott helyzetben bevágva az ajtót mennek ki egy beteg ágy mellől, vagy akiknek nincsen szavuk, vagy amikor összetörik egy ember a gyásznak a súlya alatt, és amikor egy drága takarítónő egy pár héttel ezelőtt az intenzíven, amilyen biztató mosolyra tud rám nézni, ahogy ballagok befelő már tudja, hogy az utolsó perceket éljük. Olyan mély hittel és olyan belső bizalommal élő ember ez a valaki, aki Isten papja, engedjétek meg, hogy ilyen keményen fogalmazza, valóban a szeretetnek és a reménységnek a papja volt ott ez a takarítónő a számomra, azzal, ahogy ő a saját halálával ezek szerint küzdelmes, de jó viszonyban fogadott engem az ajtóban. Magamnak is haladnom kell az úton, a halál felé, a saját halálom felé, és közben szerzem meg azt a belső képet, hogy mi is a halál, sőt, hogyan álljak hozzá. És ebből az is következik, és szeretnék erre is figyelmet fordítani majd itt a beszélgetésünknek a vége felé, hogy saját magunkra is figyelnünk kell. Mi, akik betegek szolgálatában vagyunk, szenvedő szolgálatában vagyunk, akik haldoklók mellett vagyunk, különösen is figyelnünk kell magunkra, gondoskodnunk kell saját magunkról. És talán kimondva a halálnak ezt a gyötrelmes voltát, nem meglepő, bár szomorú, hogy a környezetünk, a társadalmunk, a kultúránk az megpróbálja kizárni a halál jelenségét, ezt a valóságot a valóságunkból és a beszédünkből, együtt egyébként a betegséggel, a tökéletlenséggel, a törékenységgel, a szenvedéssel, mert oly nehéz vele mit kezdeni. Tehát valóban értem is talán, de nagyon nagy baj, hogy tabu. Amikor elkísérjük a másikat a végsőkig, mindenek előtt ebből a reménységből tudunk, azt remélem, biztonságot adni. Ez az egyik legfontosabb, hogy a másik embernek biztonságot adjunk, és hogy kifejezzük számára, hogy megpillantjuk, elhiggyük, és kimondjuk, hogy ő fontos, hogy szerethető, hogy nagyszerű, mert minden ember az. És azt hiszem, hogy ez lesz az egyik kulcsa mindenféle szolgálatunknak, hogy higgyük el, hogy ahogy az Isten ránk néz, és gyönyörködve néz, és éppen a napokban mondtam, nem is egy készülődő testvéremnek az intenzív osztályon ez, szívből, hogy az Isten örömmel és gyönyörködve nézi őt. Az időnek valamilyen misztikus valóságában élünk, Krisztus megváltott már minket, attól mi alappal kiabáljuk, hogy Uram, irgalmazz, hogy szabadíts meg, hogy válts meg, hogy bocsáss meg a bűneimet, de Jézus már igent mondott ránk. Gondoskodó figyelem az egész emberre, ez a gondoskodó figyelem az elsődleges feladat. Kapcsolatot adni, és a kapcsolatnak és a találkozásnak a munkása lenni. És ezt látom én olyan elsődlegesnek, amit lelki gondozás, és úgy érzem, hogy minden szolgálatnak is valójában az alapja. Ez a személyes kapcsolat. Anélkül azt gondolom, hogy az Isten ugyan tud ajándékot adni, de teljes találkozás, igazi találkozás nem valósul meg. Segítenünk kell az embert élni, még készé nem válik, hogy meghalljon. Mai találkozásunknak a vázlataként a haldokló ember vonásai és szükségletei kérdésében három témán haladnék végig, a testi, az érzelmi és a szellemi vonásai és szükségletei, és utána azt remélem, hogy jól fogok tudni bánni az idővel, szeretnék egy ilyen megfogalmazást is adni a mondandómnak, hogy mivel tehetek és hogyan a haldokló emberért, és aztán, hogy hogyan bánjak magammal. A haldokló ember testi vonásai, szükségletei. Mára sokféle eszközünk van a betegségnek a gyógyítására, a betegség terjedésének és a hatásának a lassítására, és sokat tudunk tenni a fájdalom ellen. Azt mondom, ezek nagyon nagyszerű eszközök, amik a kezünkben vannak. És az én számomra az orvosnak ez a két alapvető feladata, a gyógyítás, amikor ez lehetséges, és az emberszerű, békés halál szolgálata. És kívánom, és látom, csodával látom, és tisztelettel, hogy sok-sok orvosunk látva, szembesülve a csodálatos tudománya korlátaival, alázattal el tudja fogadni feladatának ezt is, mert hiszen nem tudunk mindenkit meggyógyítani, egy ponton túl már senkit nem tudunk meggyógyítani, és akkor éppen olyan fontos orvosi feladat, és éppen olyan fontos lenne, azt gondolom, hogy törekszünk rá az Irgalmas Endi Kórházban, így nézzünk rá, akkor azt az embert úgy elkísérni, felelős orvosi felügyelet mellett, a fájdalmaira, a táplálására odafigyelve, hogy ez éppen olyan lényeges, mint amikor azt tudtuk neki ígérni, és abban tudtunk dolgozni, hogy még felkeljen az árból, és hazamenjen, és meggyógyítottuk. Ezt a két feladatot, a gyógyítást és a békés halálig tartó ápolást és gondozást Úgy lenne jó, hogyha személyre szabottan és vele személyes kapcsolatban tenni az orvos. Tudatában vagyok, hogy itt most mi lelkigondozók, beteglátogatók, kórházlelkésének a szolgálattevői vagyunk. Azt gondolom, akkor is van ebben feladatunk, akkor is van benne lehetőségünk. Odafigyelhetünk például, hogy a betegünk kimondja az érzéseit, a kérdéseit, a kívánságait, és mi elsegítsük, megbiztassuk, és elsegítsük odáig, amíg az orvosával például ezeket meg tudják beszélni. Fontos az, hogy valóban egy élő kapcsolatban legyen a beteg az orvosával, hogy a saját ügyébe, a saját életébe, betegségébe, halálának a kérdésébe bevonja őt az orvos, mint egyen rangú személy. Itt néhány alapvetésről tudunk szót ejteni majd. Alapelv, hogy az életet szolgáljuk, és csak az élet szolgálatában veszünk részt, és ez azt fogja jelenteni, hogy tegyünk meg mindent az élet gondozására, és semmit sem a halál előrehozatalára vagy okozására. Nyilván az eutanáziáról beszélek itt most, legyen az egy aktív értelmében valakinek a haláláért valamit tevőlegesen tenni, vagy pedig bármiféle elhanyagolás formájában passzív eutanáziának a részesévé lenni. Nyilvánvalóan ezek számunkra nem utak, és nem az élet szolgálata. Ez bizony határterület. A halál idejét nem szabhatjuk meg, amiben azonban szabadok vagyunk, sőt meghívva vagyunk, hogy tápláljuk a beteget testi és lelki értelemben és a békesség szolgálatában. És a fájdalom csillapításában lehetőség szerint a tudata minél teljesebben megmaradjon, minél tovább megmaradjon. A fájdalomra nagyon jó eszközeink vannak most már, egy széles arzenál, hogy csökkenteni tudjuk, hogy elviselhetőbbé tudjuk tenni ezt a fájdalmat. És valóban vannak olyan szereink, amik viszont ki kell mondani, hogy és ezzel együtt előrébb hozzá a halál. Megint példája annak, hogy nem kerülhető el a döntés. Alapvető, és az a reménységem, hogy ebben talán mozdul a magyar egészségügynek a világa is, alapvető a beteg tájékoztatása. Beteg tájékoztatása az ő saját életéről, és ugyanakkor viszont valóban mindig tekintetbe véve az ő befogadó készségét is. Ez is egy művészet. Mert látom, hogy mekkora erőt jelent, ha valaki a valóságot láthatja, a valósággal szembe tud nézni, és arra tud készülni. Azzal szemben, amikor rejtvények vannak, amikor titkok vannak, amikor megérezhető, kimondatlan szavak vannak. Mindenki tudja, mindenki sejti. És valahol mégiscsak inkább ellenében hat. Nem csak a békességnek, hanem valamiféle természetes haladásnak. Betegség és leépülés szakaszai megy keresztül az ember, gyakran hullámzó állapotokon. Fogjuk ezt majd látni a későbbiekben, például a gyásszal kapcsolatban is, hogy ez nem egy végig tekinthető és egyszerű vonal. Nagyon sokszor erőre kap egy ember, ezek nagyszerű pillanatok, a reménységnek a pillanatai, felívelések vannak benne, és aztán újabb mélységek. Ezt azért is mondom, mert azt hiszem, hogy fontos erre magunkat készíteni, ezekre a napról napra változásokra. Mit tehet a testi szükségletekben a gondoskodó személy? Hogy minden szükségletre odafigyeljük. Én tudom, hogy ez egy ilyen ideálkép, mert hogy nagyot mondtam ezzel talán, de igenis, én lelkigondozóként vallom, hogy én a szükséglete teljes spektrumára szeretnék figyelni, és azt fontosnak, nagyon értékesnek tekinteni. És nyilván lesz olyan, amivel kapcsolatban nem az én felelősségem van. Mit is jelent az, hogy felelősség? Erről hosszú cirádát szoktam mondani, most csak azt mondom, hogy a felelősség mindenekelőtt azt jelenti, hogy vannak olyan képességeim és felhatalmazásaim, tudásaim, amivel meg tudok felelni a másiknak a szükségére. Ez jól definiálja azt, ahol felelősségem van. Ahol tudok valamit tenni, ott van felelősségem. És igenis, van olyan pont, ahol nem lesz más dolgom, mint hogy észrevegyem, hogy a másik valamilyen szükségében nincsen kiszolgálva, és akkor az lesz a dolgom, hogy ebben a borzasztó hiányokban, küzdő egészségügyben az segítsen elő, hogy ez a szükséglet először rendben legyen. Mindenkinek ilyenkor el szoktam mondani, szerintem van, aki már harmadszorra hallja tőlem. Én más országban is szolgáltam, WC-re soha senkit nem tudunk időben eljutatni. Akármilyen szuper egészségügy. Azt gondolom, anélkül pedig nincsen tovább. Semmilyen más szükséglettel nem tudunk foglalkozni, amit ebben kell valakinek várakozást szenvednie. A fájdalomnak a jelzésében lehetünk nagyon fontos segítségek, egy-egy megjegyzést. Nagyon hálás vagyok azért, hogy így fogadják az intenzívek szakápoló kollégáim. Kér valamit a beteg, mond valamit a beteg, én ezt elmondom a lápolónak, és ő szokott tudni aztán annak megfelelően jól beavatkozni az ő eszközrendszerében. Apró gondoskodó cselekedetekkel, és mindenek előtt a biztonság érzetének és a biztonságának a szolgálatával. Változik az ember testképe, elveszíti a korábbi eszközeit, és sokszor bizonytalanná is válik, hogy mi az, amit még meg tudok csinálni, és hogy hányadán is állok magammal, és ez nagyon gyakran kapcsolódik szégyenérzet. Testvérek, ha valamit, akkor én a szégyenérzetet olyan szívesen megpróbálnám, hogy ne kelljen átélnie a másik embernek. Vagy ha át kellett élnie, akkor, hogy abból oldódás, hogy abból megbecsülés, méltóságot kaphasson. Az érzékeiket lassan elveszítik, és milyen fontos lesz majd ezekben a helyzetekben. Én amennyire tudom, tényleg őt méltósággal, érzékenységgel, gyöngétséggel kipótolgassam, amikor lehetőségem van a testi szükségeiben. Szoktam beszélni az érintésről, és itt most különösen is fontosnak érzem, nagyon sokat tudunk adni a másiknak azzal, ha szeliden és figyelmesen megsimítjuk keze, esetleg a karját, néha vállá. Ez nagyon fontos, de nagyon figyelve arra, hogy másiknak mi esik jól, és hogy ezekben is, a mozdulatokban, az érintésekben is, különösen, ahogy már valóban a halál közelségében vagyunk, hogy úgy mozdítsuk, hogy úgy érintsük a fejét kiadó, hogy ez ne legyen egy hirtelen mozdulat, de ezt a bizonyos a biztonság érzetét szolgáló módon legyünk ott. És még egy gondolat ide, egy kollégámtól, hogy mennyire fontos, és ez ma Magyarországon bizonyos értelemben már lehetséges, nyilván van, hogy rendelkezzen a testéről a halála esetére. Nyilván vannak ennek bevett részei, nagyon fontos ez, és tudjuk például segíteni a hozzátartozók tartózkodását, az ügyben például, hogy mondja el, hogy hogyan szeretné a temetését. Hogy rendelkezzen ezzel kapcsolatban, hogy hamvasztva legyen-e, vagy koporsós temetés, hogy milyen ruhát adjanak rá. Olyan szép látni, amikor egy családban tudják, mert mami mindig mondta, hogy ez a ruhája lesz rajta majd a koporsóban. Hogy ezekben biztassuk őket, hogy beszéljenek és rendelkezzen a beteg, és fontos az is, hogy minnyian bánthassa például azt az akaratát, hogy a testéből, a szerveit esetleg, ha az lehetséges, akkor használhassák. Ennek megvannak most már a megfelelő egészségügyi és jogi procedúrái. Nagyon fontos az, hogy egyrészt, hogy akaratot nyilváníthasson ebben a nagyon beszűkülő, egyre kevésbé kontroll helyzetében. Másrészt pedig, hogy milyen nagyszerű, hogy még jót tehet. Hogy még jó cselekedet lehet az, hogy valami belőle még hát valaki használni tud. Lépjünk tovább az érzelmi szükségeknek a területére. Talán ez az a terület, amire a legtöbb figyelmünk szokott menni, és azt hiszem, hogy ez szükségszerű is, hogy lekösse a figyelmünket, és különösen ebben a nagyon nehéz drámában, amit a haldoklás és a gyász jelent, hogy mi az alapvető érzés és dinamika, amivel ilyenkor bánunk, amikor valaki a halálra készül. Félelem, gyász. És a gyásznak sokféle színében így van a félelem is, aztán a harag is, azt beszélünk majd egy-két ilyenről mindjárt. Tehát a gyásznak a folyamatáról beszéljünk. Egyébként két aspektusban is szoktunk erről beszélni. Egyrészt a halálra készülőnek az anticipált gyászáról, tehát ahogy készül arra, hogy az életem véget ér, és a megtörtént veszteségnek az elgyászolásáról, és ezek nagyon párhuzamos folyamatok, és nagyon hasonlóak. Természetesen minden ilyen szakaszolás, nagyon izgalmasan egyébként többféle szakaszolás van, így a beteget és haldoklók gondozásában levő sokfélét használunk, de azért az alapok nagyon hasonlóan, valószínűleg felidéznétek az alapvető néhány stádiumot mindnyájan már, de mindig tekintetbe kell venni, hogy az mind egyéni módon fog megvalósulni, hogy soha nincs két ugyanolyan, hogy ezek a hullámzások és ezek a szakaszok, ezek gyakran megtörténik a második szakasz, és érdekes módon újra jön az első szakasz, soha nem szabad ezt valamiféle ilyen merev rendszerként tekinteni. Akit én most idehoztam a számotokra és a számunkra a gyászsal kapcsolatban, ez Neiswanger, Karl Neiswanger, aki Elizabeth Kübler-Ross mellett dolgozott, és lelki gondozóként működött, és az ő megfigyelései alapján írom le, és amit ez a megközelítés ígér, hogy kellőképpen megfogalmazódik benne a dinamika, az is, hogy minden egyes szakasznak különböző útjai és kimenetelei lehetnek. Lehetséges benne valamit elérni, van annak a szakasznak célja is, mert ugye talán az alapszakaszolás így szokott lenni mindnyájunkban, hogy van egyfajta tagadás szakasza, aztán van az érzelmeknek a szakasza, aztán az alkudozásnak a szakasza, ugye? És aztán a beletörődés, békességbe találásnak a szakasza. De ha csak így mondom, akkor nem kellőképpen látszik meg, hogy lehet abban a szakaszban valamire szert tenni, valahová elérkezni. És számomra ezért is kedves ez a rendszer. Az is nagyon jó, hogy aki lerajzolta ezt a szakaszolást, az ugye nagyon szépen egy fölfele lépegető lépcsőt rajzolt a számunkra. A lépcsőnek a felső oldala az a termékenyebb kimenetele, termékenyebb megoldása egy-egy időszaknak. Így például a tagadás, ami ugye az az első sokk állapot, hogy nem tudok megszólalni, nem tudok mit csinálni, nem tudok ettől el se vonatkozni, tehát be vagyok állva, be vagyok sok, mert hogy annyi teher hirtelen, amikor egy halálos diagnózissal vagy a halál valóságával szembesülünk. És sokszor az adekvát, és ezt szeretném kimondani, hogy az ember azt mondja, hogy most nem tudok vele foglalkozni, ez most nekem sok. Most ettől el kell egy kicsikét lépjek, és még időre van szükségem. Mert a másik lehetőség az az, hogy összeborul minden, és pánikba esem. És nem vagyok képes már annyira sem működni, mint ezzel a távolítással. Tehát ezt szeretném a szívetekbe lopni, hogy egyik kimenetel, vannak jobb kimenetelek, de egyiket se. Tehát a másikat becsüljük meg abban, bármelyikben is van. A legtöbbünk számára ismert második fázis, és ez egy nagyon fontos fázis, és nagyon fontos ebben a segítőknek a hozzáállása. Úgy szerepel itt, mint katarzis versus depresszió és bezárulás. Kell, hogy ezután az első sok hatás után, amikor az ember lassacskán közel merészkedik a végnek a valóságához, a halálnak, a veszteségnek a valóságához, akkor föltörnek az emberben az érzés és az indulatok. És nagyon fontos, hogy ezek megszólalhassanak, hogy lehessen komolyan haragudni, hogy ilyenkor megéljük azokat a félelmeket. Fontos, hogy valakit megéljek magam mellett, aki a biztonságot adja, de szabadhasson kikiabálni és kisírnom magamból azokat a kétségeket és a bizonytalanságot. Mert így tudomás, hogy elvenni nem tudjuk, biztonságot tudunk adni, azt tudjuk mondani, ha jól esik, akkor itt maradok veled. És legtöbbször ez az, amit tudunk tenni, hogy annak ellenére, hogy nekünk is fáj, ha az empátiát komolyan vesszük, akkor a másik ember fájdalma, az nekünk fájdalom. A másik ember gyásza és tehetetlenség, az nekem gyász és tehetetlenség. Nyilván ezért lesz fontos, hogy egészséges távolságban és közelségben legyek. De igenis érint engem, és ezért lesz akkor jelentőség annak, hogy a másik ember mellett maradjak akkor, amikor a hullámai között vannak, vagy ha neki az segít, most menjél ki, most magamra akarok maradni, akkor magára maradhasson. Ami szolgálja, hogy ki jöhessen, hogy felszabadulhasson, hogy egy katarzisra, egy megkönnyebbülésre élhessen el. És azért is fontos, mert ha viszont nem tudom megjeleníteni ezeket az érzéseimet, akkor befele fordulok, befele mennek ezek az érzések, és befele süllyedek, elveszítem az eszközeim jelentős részét, és adott esetben lehet, hogy meg is rövidül az életem. Az időnyerés szakaszaként mondanám az altudozás versus feladás lehetőségét, illetve szakaszát, amikor az ember kitűz még, és nagyon fontos, hogy kitűz bizonyos feladatokat, lépéseket, kérehez még. És ezzel saját maga is elkezd az idővel bánni és tervezni. Miért is kérni, és ebben több-kevesebb realitással megnevezni azokat, amiket még el kell rendeznie, amilyen találkozásoknak még meg kell lennie. És ugye a mi egyik nagyon fontos tennivalónk az lesz, hogy a másik embernek a találkozásait elősegítsük. Akár csak az, hogy megerősítsük, hogy tényleg nagyon jó gondolat, ha van ott egy olyan unokaöcs, akivel még jó lenne lássák egymást. És nagyon gyakran sokkal közelebbi hozzá tartozók. Még előttem van egy család, hosszan nem fogom mondani. A két testvért nagyon jól ismertük. Az édesanyjuk 100 évesen hetek óta ott feküdt a belgyógyászatokban. És akkor kérdezgettük a családot, hogy van még valaki, akire ez a néni vár. És akkor hosszú idegen nem kaptunk választ. Az egyik kérdésünkre egyszer csak megszólalt az egyik testvér, van még egy fiú testvérünk. Bejött az a fiú testvér, találkozott az édesanyjával. Megtalálták valahogy a hangot. Másnapra megérkezett a Jóisten beszélt. Jelentősége van ennek, hogy ebben az alkú folyamatban gondolkodjunk, és ha ezt nem tudom megtenni, ha ebben gátolt vagyok, ha ebben valaki okoskodásával vagy nem értésével vesz részt, akkor pedig gyakran feladom már ezeket, a vágyaimat és céljaimat. Következő szakasz úgy is nevezhetjük, hogy a felismerés szakasza, a reális remény az elkeseredéssel szemben. Egyszerre reményt találni és szembenézni a valósággal, elfogadni a valóságot. Reményt találjunk, hogy értelmet, az utunknak célt találjunk, alapvetően fontos. Az, ahogy az Isten megértem. Sokan nem beszélik ezt a nyelvet, aztán lehet, hogy éppen akkor szakad ki belőle, amikor veletek a ti megértő beszélgetésetekben beszél, hogy Isten szemével hogyan nézi az ő életét, és ő hogyan tudja most akkor maga is Isten szemével nézni és értelmesnek látni ezt az életet, és ez nagyon gyakran sokszor bele van rejtve valamibe, ami az ő életében volt. Valaki, akiért az egész életét adta, gyerekei, unokái, alkotás. És elérkezünk az elfogadásig, ami most azt is jelenti, hogy valahol lassan az értelemig is megérkezik. Nagyon gyakran abból építkezünk, és abból indulunk ki, hogy az embernek mondunk valamit, és azt megérti. Hát testvére, én biztosan nem működöm így, és azt hiszem, hogy nagyon sokan nem így működünk, tehát az egész valónkkal értünk és fogadunk el valamit, és gyakran ez először testileg, érzelmileg érkezik meg hozzánk, és aztán megértelik a belátásuk, hogy igen, közeledik a halál, meg fogok halni. El lehet tenni. És ez egy nagyon nagy lépés, amikor valaki idáig megérkezik. És nagyon fontos a záró, teljessététel, egyfajta betöltés, teljes le az életem, vagy pedig elhagyatottság, mert hogy mindeneknek a mélyén testvérek az embernek a kapcsolat iránti vágya, és a kapcsolatai állnak, és hogy hogyan látom a kapcsolataimat természetesen abban a hármasban, amiben mindjárt jön Istennel, saját magammal és a másik emberrel. És mondhatom ezt, hogy amit tudtam, megtettem, rendben vagyok a kapcsolataimban, és szeretet van körülöttem, vagy pedig azt élem meg, hogy elmaradtak mellőlem, magamra maradtam, elhagyatottnak érzem magam. És ebben is nagyon izgalmas az ember, mert nem biztos, hogy csupán az objektív tény a lényeges, hanem az, ahogy végül is én ezt meg tudom élni. Ez az asszony, akiről már többször beszéltem, nem lehet anélkül szót említeni nyilván, hogy ezért kívánik is most elérkezzen ez a történet. Mindannyiszor kibírul, amikor kapott egy jó ételt otthonról, vagy amikor vágyakozik és várakozik egy ilyen ételre, egyre ritkábban tudnak érkezni az övéig. Nyilván ők is elfáradtak, néha azért bejönnek mindegyik ilyen alkalomnak, megvan a maga megbecsülése és tisztelete, és pontosan ezért van ő rendben, tegnap ajándékozott meg ezzel a mondattal. Nagyon kevés mondat hangzik már el, és azok a mondatok is sokszor egészen sok interakció után hangoznak el, amiknek nem találunk hangot, amikor egészen másról beszél, mint az előző mondatban. Tehát egy ilyen hosszú elpillantás utáni mondat volt, és úgy volt, hogy a végén minden szép. A kísérő abban segíthet tehát, hogy ezek a drámák, mert nem véletlenül vannak drámaként leírva, hiszen iszonyat erők mozdulnak meg minden emberben, és ez az, ami mindnyájunkat ilyenkor meg is érint, bármennyire is csak a szélén vagyunk ennek a személyes történetnek, hogy ezek a drámák lehetőség szerint a pozitív oldalakban valósuljanak meg. Ezek természetes dolgok, még egyszer mondom, hagyjuk őket megvalósulni és megélni, abban lehetünk a betegünknek a segítségével, hogy kimondhassa az érzéseit, hogy előttünk önmaga lehessen és természetes lehessen, és közben megvilágítani a kérdéseket, hogy felvethessünk egy-egy szempontot. Szabad nekünk az eszünkbe jutó gondolatokat megkérdezni, például, hogy szeretne még valakit látni. Szabad ebben kezdeményezőnek lenni, ahogy annak lesz jelentősége. Tehát, hogy ezt tisztelettel és odafigyeléssel úgy adjam, hogy ő nyugodtan élhessen vele, és ha nem tud vele élni éppen, akkor ne érezze a semmiféle kényszernek, hanem vegye úgy, hogy én ezt valóban meghívásként, felajánlásként adtam. És így akkor azt is mondhatja rá, hogy nem. Jó ilyenkor élni a kultúránk és a vallási életünk adta fogódzókkal. Gyönyörű sora volt a természetesebb közösségi helyzetekben, a halál utáni időszakban különösen is. De amit eddig is mondtam, csak még egyszer megismételni szeretném, hogy ami betegünk életében mindenek előtt a találkozások elősegítése lehet a mi dolgunk. Sokszor félénkségek leküzdésével. Mert ilyenkor valami furcsa módon, miután mindnyájan érintődünk, és mert a legtöbbünk számára egyetlen halálhoz közelünk sem olyan, mint az előző, sokszor vagyunk bátortalanok, és azt gondoljuk, hogy talán azzal jobbat teszünk, ha nem kérdezünk, ha nem mondjuk ki. Ha még, hát csak nem fogom most már behívni az unokákat, akkor azt fogja gondolni, Nagyi, hogy ez már az utolsó időszak. Merjünk ilyenkor, simogassuk ahhoz a megvalósuláshoz ezt. Hátran kérdezzük, meg megmondja már, hogy hogy gondolja, hogy most nem jön. Nagyon gyakran jelen meg azt is a betegár mellett, hogy van olyan család, meg egyébként egy családi környezet ilyen szempontból egy kicsikét természetesebb, valóban jobban összeszokunk a rendszeres interakció. Merjünk oda ülni a betegár mellé, megsimogatni, beszélni hozzá. Gyakran azért ezek a kórházi vezetékekkel, készülékekkel egyfajta ilyen hideg, kemény világnak a díszletei közepette, kérlek, nem leértékelni akarom ezzel valamit, csak leírni a képet, amiben vagyunk. Itt sokszor van sokkal nagyobb bátortalanság a hozzátartozók részéről, és különösen nehéz ez abban a helyzetben, amikor a betegnek a kommunikációját nem nagyon értjük, vagy nincs is vele kommunikáció, márpedig talán még fontosabb ilyenkor, hogy legyen bátorság és legyen odalépés ahhoz az emberhez, hogy érintse meg őt valaki, és beszéljenek hozzá. Sokszor látom most a napokban voltam így egy családnak a kísérésében, hogy a maguk természetességével olyan szépen láttam, kómában volt az asszony, a feleség, a hirtelen bekövetkezett helyzet miatt, és a férje igazán gyöngéden, sugárzó arccal folyamatosan beszélt hozzá és simogatta. Itt nekem nem volt más dolgom, nekem az volt a dolgom, hogy ezt a szent pillanatot megtiszteljem és hátrévédjem. Sokszor van olyan dolgom, és lehet olyan dolgom, és lehet olyan dolgotok, hogy azzal segítetek, hogy előjártok abban, hogy megmeritek érinteni a beteget. Hogy mondtok hangosan néhány szót, ami hitelesen szólhat a szátokból. Például azt, hogy mennyire örülök, hogy most itt vannak ön körül a családtagok. És ha eltetszik fogadni Lajos bácsi, akkor én most a szívemből egy pár szót imádkozom is. És ezzel adok egy példát arra, hogy meg lehet ezt lépni, szabad ezt lépni, és bíztatni a családot, hogy lépjen be ebbe az intim térbe, és élje meg a családi kapcsolatot, a szeretetet és az imádságot azzal, ami készül. A szeretet nevében akarunk mindig védeni és kímélni, pedig nagyon gyakran van, hogy a beteg is tudja, hogy a halál közeleg, egészen konkrétan tudja a diagnózisát, meg a hozzátartozó is tudja. Jó dolog ilyenkor, ha biztatjuk őket, amikor beszélnek egymással. Az erőforrás, ha önök ebben is tudnak összekapaszkodni, találja meg a módot, beszéljenek együtt. Ha a segítség, én is odaülök önök mellé, vagy ha gondolja, akkor meglátogatom utána. Ezt az őszintességet persze munkálni kell, tehát, de ehhez út vezet, ehhez bizalom vezet, ehhez kockázatvállalás vezet, ez mindenkinek meg kell találni a saját módját és útját. Nagyon örülök neki, hogy a Orvos Egyetemen létezik ilyen speciál kollégium rossz érkezése. Ahol jó a kapcsolat, könnyebb őszintének lenni. A nehézséget is könnyebben kimondhatok. A kockázatot is könnyebb vállalni, hogy valami olyat mondtam, amire a másik megharapszik, megütődik. De tudjuk, hogy kitartunk ebben is meg egymás mellett. Hogy kapcsolatban leszünk ekközben is. Figyeljük magamnak egy mosolyjelet, hogy ne halogassuk a kimérüléseket. Nyilván a régi, hagyományos közösségekben az íratlan szabályaink nagyon sokat segítettek azzal, világosabbak voltak, zártabbak is voltak, segítettek egy csomó mindenben, és egy csomó minden ezek közül a fixnek látszó pontok közül most nincsen meg. Az elveket, a mögötte levő szeretetet és értéket segíthetjük kimondani, és akkor megtalálhatók azok a formák, ahol ez most megélhető. Kell, hogy beszéljünk róla, hogy a szentségek kérdése. Nagyon fontos dolgotoként dolgunk, hogy ezt felajánljuk, mint ahogy mondtam, a meghívásnak a tudatával, és azzal, hogy ez mekkora erő, annak a mély hitével és reményével, hogy ez igazán tudhatni. Nem tudjuk pontosan a következő lépést, nem tudjuk, hogy mi van az Isten gyógyításként, egyáltalán nem biztos, hogy valamilyen testi és látványos dolgot, de tulajdonképpen a békességet, a megtalált elfogadást. Nagyon sokszor úgy élem meg, hogy amikor én ezt fölvetem valakinek, el is szoktam mondani, hogy nekem mit jelent a betegek szentsége. Azt is hozzá szoktam mondani, mert egy olyan környezetben élünk, amikor sokkal többen emlékeznek a régi elnevezésre, mint a maire, és elképesztő feszültséget és félelmet kapadnak hozzá, hogy el nem akarok még, ha nem már ott tartok. Szoktam mondani, hogy ez egyház is emberből. Hogy rájöttünk, hogy ez sokkal több talán. A lényeg mégiscsak az, hogy ez valóban egy erőt adó szentség, bármi legyen is a következő lépés.
Elhangzott műsorunkban előadást hallottak a haldoklók kíséréséről, az előadó Buza Patrik, a Budai Irgalmas Rendi Kórház lelki gondozói szolgálatának vezetője volt. A második részt jövő hónapban hallgathatják meg. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!